Máté evangéliuma első fejezet 18-as versétől, tehát így hangzik Isten drága igéje. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária egyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titkon bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez Jézusnak, azaz Jesuának, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott prófétája által: íme, szűz fog a méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak, azaz Jesuának nevezett el. Foglaljunk helyet. A helyzet az, hogy mi itt mindnyájan egyszerű emberek vagyunk, akik egy nagyszerű Isten szolgálunk. Amen. Mindnyájan végtelen egyszerű emberek vagyunk, teljesen hétköznapi emberek vagyunk. Bármelyikünket találkoznál az utcán, vagy a buszon, vagy a villamoson, azt látnád, hogy ragyog a szemünk, vagy mosolygunk, vagy esetleg másképpen reagálunk szituációkban, mint a szokásos, de alapján véve ugyanolyan életet élünk, bennélünk a társadalomban, ki merre dolgozik, tanul, kinek van már családja, kinek még nincs, ki házas, ki még nem, különböző élethelyzetekből, különböző családi háttérből vagyunk, és egy az, ami összeköt bennünket ezen a helyen, hogy szeretjük és követjük a názáreti Jézus Krisztust, mert megértettük, hogy ő előbb szeretett bennünket. Az ő szeretete megragadta a mi szívünket, és megváltoztatta gyökeresen a mi életünket, gondolkodásmódunkat, és életünknek irányát és célját is. Ezáltal jövőt adott nekünk, olyan perspektívát, ami nem csak a sírig tart, hanem örökkévaló célt és értelmet adott az életünknek, örök élet ajándékozott meg bennünket, a menny Istene Jézus Krisztusban, az ő fiában, akiben nyertük a bűneink bocsánatát. De egyszerű emberek vagyunk. Semmi különleges nincs bennünk. Csak egyedül annyi, hogy elfogadtuk ezt a csodálatos szeretetét, kegyelmét az élő Istennek. Ez a lényeg. Nos, ez az ige szakasz egy megdöbbentő bejelentéssel kezdődik. Azt mondja itt Máté, az evangélista: Jézus Krisztus születése pedig így történt. Nos, ez a Jézus a krisztusi címmel, az a Jesua, a szabadító, az a mesiás, akit vártak a zsidó emberek, akiről prófétáltak a proféták, akiről azt mondja a Szentírás az idők teljességén megjelent, akit Krisztusként tisztelünk, felkentként, azaz királyként, uraknak uraként, aki Isten fiaként szent és tiszta életet élve hatalmasan megmutatta Isten hatalmát és szeretetét, meghalt a kereszten, és bűnbocsánatot szerzett. Isten fia, az Isten születéséről olvasunk ebben a történetben. Egyszerűen elképesztő. Különösen, hogy a Kolossi levélhez lapozunk, az első fejezethez, és elolvasol a 12-17. Versét erő szakaszt, akkor még jobban elcsodálkozunk és rácsodálkozunk erre a néhány szóra, amelyet itt Máté a lélek által leírt, mint egy tanúságot téve az Isten egyetlen szülött fiáról, és arról a csodáról, amely történt az ő születésében. Kolossi levél első fejezet 12. versétől a 17. versig így olvassuk az igét. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk, azaz szabadulásunk, és bűneim bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő elő volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Szóval, ha ezeket elolvastuk és végiggondoljuk, akkor ezeknek az igéknek tanúsága szerint ő már, mint a názareti Jézus, Krisztus elő volt mindennél, amit ebben a világban szemeddel látsz, és annál is, amit nem látsz a szemeddel, mind a teremtett világnak látható része, mind pedig annak szellemi valósága, amelyet bár nem látunk, de ugyanolyan valóságos, mint a szemünkkel látott világ. Azt mondja itt a Szentírás, hogy benne áll fel a fenn a mindenség. Amikor az Isten fiának születéséről olvasunk a Bibliában, akkor abba kell belegondolnunk, hogy a jelenlegi univerzumot és világot fenntartó és teremtő, mert benne áll fenn a mindenség, Isten jött le az általa teremtett világba, az az Isten, akit ha kivennél ebből a világból, ez a világ önmagába omlana be. A mindenható teremtő Isten, akire nézve és aki által teremtett a mindenség, az Isten belépett ebbe a világba, méghozzá egy leánynak, egy zsidó leánynak, egy szűz leánynak a méhében fogant az Isten egyszülött fia. Az általa teremtett világba jött el. János azt mondja, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. A saját világába jött, amit ő alkotott és teremtett, és az általa teremtett ember nem fogadta be őt, hanem kivetette. Elképesztő Jézus Krisztus születése. A teremtő Isten belépése a teremtett világba, a teremtettségbe. Egyszerűen hihetetlen. Csecsemőként, ugyanolyan magzatként indult az élete, mint bármelyikünké, már a fejlődését, testi fejlődését tekintve, belépett ebbe a világba. Aztán azt olvassuk, hogy Mária jegyese volt Józsefnek, aki Dávid házából származó zsidó férfi volt. Nagyon világos időmeghatározást hoz itt Máté, azt mondja, hogy a jegyesség idején, de a házasságkötés előtt fogant Mária az ő méhében. Nagyon megdöbbentő ez a kép, tehát akkor, amikor még József nem érinthette Máriát, szexuálisan nem közeledett hozzá, de már a zsidó szokás szerint a jegyességben, egy teljes elkötelezettségben lévő kapcsolatban volt. Ugyanis a jegyesség a zsidó gondolkodásban és gyakorlatban ugyanolyan erősségű volt, mint a házasság. Annyi különbség volt csak, hogy a jegyes pár még nem élt együtt, és nem közeledtek szexuálisan egymáshoz, tehát tisztaságban és szentségben volt ez a kapcsolat. Tehát ebben az idő meghatározásban, nagyon fontos idő meghatározásban helyezi el a fogantatását Jézus Krisztusnak. Isten jól gondoskodott arról, hogy egyértelmű legyen, hogy nem Józseftől származott az Isten fia, és gondoskodott arról is, hogy egy olyan biztonságos kapcsolatba helyezze el az Isten fiát, az atya, ahol lesz nevelőapja. Tehát a teljes családba akart elhelyezni, ezért az elkötelezettség állapotában, de még nem a házasság állapotában fogan Mária. Nem tehetett mást, ez volt a legtökéletesebb dolog, amit tehetett. Tehát, mint mondottam, az ehelyezésnek súlya volt egy zsidó gondolkodásmódban, a szexualitást és az együttélés kivéve teljes elkötelezettség volt, és a zsidó törvények nagyon védték is a jegyességet, a jegyes párt. A 16. századig a jegyesség egyébként a zsidó között megelőzte a házasságkötést, majd később, amikor tető alá hozták a házasságot, a jegygyűrű felhúzásakor volt a jegyességnek az áldása. A következő áldás hangzik el a jegyváltáskor. Nagyon érdekes. A már zsidó emberek részéről. Légy áldva örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél minket parancsolataid által, és tiltó törvény szabtál a vérrokonra, és tilalmassá tetted számunkra az általunk elhelyezettet. Tehát ugye szexuálisan nem közeltettünk hozzá. De megengedetté tetted nekünk az általunk cuppa mennyezet, tudjátok, a tető alá hozom a házasságot, ez egy kendő volt, 4 oszlopon tartották, és ott kötették a zsidó házasság. Tehát mennyezet alatt a kudisin, azaz megszentelő szertartás, tehát a szent szertartás, megszentelő szertartással nőül vetteket, tehát szabadá tetted számunkra. Áldva légy, ó örökké való, ki megszentelé népét, Izraelt, a cuppa és a kidusin, a házasság megszentelése által. Tehát ez az áldás hangzott el, amikor jegyet váltottak a zsidó emberek, ami hasonló hangozhatott el, amikor Mária és József eljegyzi egymást. Tehát egy ilyen áldás hangzik el, hogy úgy lépnek a jegyességbe, úgy léptek a jegyességbe, hogy Istennek adna a dicsőséget, hogy ő szerezte. Elfogadják azt, hogy a jegyesség alatt a szentség és tisztaság útján járnak, tehát nem érintik egymást, nem lesz élettársi közösség, nem lesz szexuális kapcsolat. Tisztaságban megőrzik egymást, és vigyáznak egymásra. De magasztalják Istent, hogy amikor házasságot kötnek, akkor a házastársa nézve szabaddá válik, sőt, egy áldásként adja Isten a szexuális kapcsolatot, a szexuális kiteljesedést. Ez nagyon fontos dolog lesz, majd mindjárt, amikor később nézzük ezeket az igéket. A jegyességgel kapcsolatosan egy másik nagyon fontos ige, már a gondolkodásmóddal kapcsolatosan, amikor ezen gondolkodunk, a Hóseás könyve 2. fejezet 21-es verse, amivel szintén nagyon érdekes gyakorlat párosult a zsidó között. Azt olvasod itt, hogy eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. A Szentírás azt mondja, hogy bennünket pedig eljegyzett a megígért Szentlélek által. Tehát, amiről itt hallottunk a jegyességgel kapcsolatban, a mennyasszonyi státusszal kapcsolatban, amiképpen a zsidó ember ugyanolyan értékűnek tartotta a házassági szövetséget, mint a jegyváltás szövetségét, csak még nem éltek együtt, ugyanolyan komolyan veszi az Isten, a mi úrunk Jézus Krisztus, a jegyesség szövetségét velünk, tehát hűséget fogadott, várja a velünk való találkozást, várja azt, hogy velünk egyé legyen, és a új, tehát színről színre látásban, a színről színre való kapcsolatban örökké velünk legyen. Ennek az elkötelezettségnek a kinyilatkozását látjuk a Hóseás könyvében is, amelynek a földi megvalósulását láttuk egy zsidó jegyességnél, és látjuk az egyházban, az új szövetség gyülekezetben, a szentek közösségében. És nagyon érdekes dolog még, ezekkel a szavakkal imádkozott egy zsidó ember minden reggel, amikor, csak ez is a tefilin szíjat, az ima szíjat a kezére tekerte, akkor ez volt az imája, és ez a 2 Mózes 13.9 alapján imádkozták ezt, hogy kösd azokat a kezedre és a homlokodra, az ima szíjak, hogy a homlokukra egy kis dobozkában az Isten igéjét, és a bal karjukra szintén Isten igéjét kötötték, és amikor föltekerte az imaszíjat, egy zsidó ember is készült Isten, hogy imádja őt, és adjon neki hálát, tisztességet, akkor miközben tette az imaszíjat magára, ezekkel az imékkel minden nap megújította az Isten és Izrael kötötti frigyet, szövetséget, jegyváltást. Megemlékezett róla. Milyen nagyszerű tanítás ez, hogy emlékezz meg, hogy Isten eljegyzett magának téged az ő számára, annyira szeretett téged, hogy megváltott téged, bűneidből kihozott, és vállal téged a Krisztus a menny egész sereg előtt, hogy ő hozzátartozom, ő hozzátartozol. Ne feledd el, hogy megmentett téged az Isten, ne feledjük el, hogy miből mentett meg bennünket az Isten. Tehát a születendő gyermek ebben a szövetségnek a védelmében fogan, Mária méhében, de a Szentlélektől. Azért volt fontos, hogy jegyváltás idején fogadjon, hogy egyértelművé váljon az, hogy nem Józseftől születik Jézus, hanem beteljesíti a prófétai szót, és szűztől születik, és szűznek a méhében fogan ez a mesiás, a gyermek. Világosá teszi az írás azt is számunkra, hogy mind József, mind pedig Mária tehát tisztaságban és szentségben éli meg a jegyességét, és töltik a jegyességük idejét. A Filippi levél második fejezet 15-ös verse egy nagyon fontos kijelentést ad számunkra, amelyhez fűznék néhány gondolatot. Hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Miért olvasom ezt? Az Isten fia földre érkezését övező események, példák ami számunkra. Példák arra, hogy az Atya Isten hogyan gondolkodik. Hogyan gondolkodik egy párkapcsolatról. Mit gondol róla? Mit gondol egy egyességről? Mit gondol az együttjárásról? Mit gondol a házasságot megelőző kapcsolatról? Annak tisztaságáról? Bemutatja nekünk József és Mária példáján, hogy milyen az Istentől áldott, az Isten által megszentelt és kívánatos párkapcsolat. Az előzmények. A mai korszakban olyan sokféle nyomás éri a keresztényeket, és vád is éri a szentségre vágyó keresztény embereket, hogy prüd vagy, ódivatú vagy, ugyan már más világot élünk, mint akkor. Csak gondolkodjunk egy picit ezeken. Megváltozott-e az Isten? Van-e benne változás? Vagy változásnak árnyéka? Nincs. Akkor miért gondolkodna a tisztaságról, szentségről, jóról, rosszról és tisztátalanról másképpen, mint Mária és József idején? Azért kellene Istennek másképpen gondolkodnia, mert ez a világ más gyakorlatot űz, vagy néha az egyházban is felselik másfajta gondolkodásmód és gyakorlat a párkapcsolat területén, akkor változtassuk meg Istent? Milyen érdekes, hogy elénk állít Isten egy példát ebben a párkapcsolatban, amellyel kapcsolatosan Isten elmondja a gondolkodásmódját, hogy mi az, ami tetszik neki, ami kedves neki. Hogy hogyan gondolkodjon a hívő ember, aki, hogyha elrontotta is az életét, és esetleg belement olyan dolgokba, amelyben én is belementem Isten nélkül állapotomban, de ha megtért, újjászületett, akkor Isten egy újat akar vele kezdeni, és egy tisztaságot és egy szentséget akar ajándékba adni neki, és ezen az úton akarja vezetni. A romlottság divattá vált. Az is volt, és az is most is. Említettem az elmúlt alkalommal a Freud tanításait, a freudizmust. Ugye az elkölcsösség, az elkölcsi tisztaság, a morál, ezen a területen való morális hozzáállást lezülleszti Freud az ösztönök szintjére. Aztán gyártottam egy új kifejezést, a wustokizmus. Ugye 1969. augusztusában volt ez a nagy fesztivál, és nem Woodstockban volt, de ez maradt rajta, és ugye azt mondják, hogy ebben a korszakban volt egy nagy robbanás a fiatalság körében, egy óriási lázadás és egy szexuális forradalom söpört végig ezen a generáción, és van hatása ma is, hisz ezekben az években éltek azok a fiatalok, akik ma szülők, vagy már nagyszülők és meghatározói a társadalomnak, a nyugati civilizációs kultúrának, amelynek a gyümölcseivel szembesülhetünk a mai világban. Hogy is van ez? Kinek kell kire hatással lenni? Miért merevség? Miért ódivatú? Miért nem szabad? Miért nem beszélünk szabadságról? Azért, mert szentségről beszélünk, tisztaságról beszélünk, és intjük és figyelmeztetjük egymást, hogy figyelj, az nem szabadság, amit szabadosságként lehet inkább definiálni. Szabadság az, hogy szabad vagyok engedni az Istennek, és megértettem, hogy boldog és teljes életem az Isten igének megértése és megcselekvése által lehet. Isten engem nem megfosztani, akarom kiteljesíteni az én életemet. Tehát lássuk Mária és József példáját, szerintem hiteles példa, mert Isten kiválasztotta őket, hogy ebbe a párkapcsolatba helyezze be az ő egyszülött fiának születését. Jelzem, nem kiérdemelték ezek az emberek, hanem Isten kegyelmével éltek, mert azt olvassuk a Lukács evangéliumban, hogy üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Tehát nem a Mária teljesítményei voltak itt a lényegesek, hanem ő Isten kegyelméből tisztán megőrizte magát annak az egy férfinak, akit Isten neki szán, és ugyanez az újjászületéssel, tehát valaki a Krisztus megismerése, a megtérés előtti életéből megtér, Istennek adja az életét, a Biblia azt mondja, hogy a régi elmúlt, és íme újjá lesz minden, tehát egy újra kezdésnek a lehetőségét adja az élő Isten a megtérés, bűnbánat, újjászületés által, és kegyelmet kínál mindenkinek, aki kész megítélni magát, ha a romlottság cselekedeit teszi, és vétkezik, mint keresztjén, de tudni kell azt, hogy kegyelmet csak az kap, aki megítéltetett, és aki bűnnek mondja, ami bűn, és kér Isten bocsánatát, kér Isten kegyelmét, Isten pedig bőkezű, nagy lelkű és kegyelmes Isten. De ez egy érdekes kép. Miért változtat volna meg Isten? Miért gondolkodna Isten ma másképpen? Azért, mert a világ másképpen gondolkodik, és rád akar erőltetni azt, hogy neked el kell fogadnod a homoszexualitást, el kell fogadnod azt, hogy 80%-os a válás, és ez a megoldás, el kell fogadnod azt, hogy ki kell próbálni egymást, és össze kell költözni, hogy megfelelő szexuális partner lesz a másik, biztosan mi biztos próbáljuk ki. Miért kellene nekünk ezt elfogadni? Mikor olyan sok boldogtalan embert látunk, akik ezt gyakorolják. Miért lenne ez jó? Miért lenne ez a befutó? Miért inkább az, amit itt a Szentírás tár elénk? És nem gondolom, hogy ez prüdéria, azt sem gondolom, hogy ez ódivatú. Azt gondolom, hogy ez az új divatú. A legújabb hullám, ami mindig tart több ezer éve. A házasság Isten teremtése, és Isten teremtésének művekori adomány. Azért adta Isten házasságot, hogy teljessé tegye az embert. Kiteljesítse az embert. Tehát nem ugye a teremtéskor teremtést kiteljesítve jön létre a házasság, még a lázadás és a bűneset előtt. Isten tökéletes tervében van benne a házasság, amelybe ugye a jegyesség torkollik, a házasság szövetsége. Éppen ezért, aki tiltja a házasságot, az emberiséget akarja megfosztani egy olyan isteni adománytól, amely az ember életet kiteljesedetté, boldoggá teszi, és amely Isten nélkülözhetetlen adománya ahhoz, hogy egy társadalom egészséges legyen, és kiteljesedjen egy társadalmi lét. Ahhoz egészséges és teljes családok kellenek, és házasságokra van szüksége. Bizonyított tény, hogy a házassági válságok, a válások, vagy a rossz házasságok termelik ki a sérült gyermekeket. Bizonyított tény, hogy az apa nélküli rossz apával kapcsolat miatt, vagy az anyával rossz kapcsolat miatt lesznek leszbikussá lányok, vagy az anyával kapcsolat miatt, és homoszexuálissá fiúk, nagy százalékban ez bizonyított. James Dobson ír erről kutatás eredményeképpen az ő könyvében. Az viszont nem bizonyított, hogy ez egy betegség lenne. Tehát, hogyha valamit a sátán akar tenni ebben a világban, akkor a házasságot, a párkapcsolatot akarja beszennyezni és tönkretenni, mert ezáltal a társadalmunkat fosztja meg a kiteljesedéstől és az áldástól, amely éppen a párkapcsolaton keresztül, Isten szerinti párkapcsolaton keresztül, házasságon keresztül és családon keresztül lesz építőköve ennek a mai magyar társadalomnak is. Tehát, hogyha igazán szeretnénk sokat tenni a környezetünkért, a mai magyar realitás változásáért, akkor figyeljünk oda Istenre, mert Isten egy kiteljesedett kapcsolatot akar adni nekünk. Nézzük csak meg, mit mond, mire int bennünket Pál apostol Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 3 versében. A lélek pedig, azaz a Szentlélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi tanításokra hallgatnak. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Biblia azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik hamisságot hirdetnek és tanácsolnak a saját lelkiismeretben hordozott bélyegük miatt. Megdöbbentő az, hogy kik biztatják a barátnőjéket válásra. Hát azok, akik elváltak a férjüktől, és szingli létben tengődnek, és egyik kapcsolatban a másikba próbálják keresni az ő boldogságokat. Mivel lelkiismerőkben megbélyegzettek, a lelkiismerőket próbálják nyugtatni, hogy mást is arra buzdítanak, amely az ő romlottságokat is okozta. A Biblia azt mondja, hogy föl fog lépni az egyházban is olyan tanítás és olyan tanítók, akik romlott családi élettel tiltják a házasságot, vagy a házasság ellen beszélnek, hogy azt mondják, hogy nem olyan lényeges az, hogy házassági kapcsolatban tisztán és szentül éljél, és hogy kiteljesedett élete legyen a házassági kapcsolatban, a családi kapcsolatban, mert hát Isten kegyelmes. Most miért vagytok úgy oda? Ítélkezők vagytok. Nem ismerjetek Isten kegyelmét. Hát miért ne lehetne az ember rossz családi háttérrel is Isten szolgálatába? Isten minden megbocsát. Isten megbocsátja a bűnt, a hitszegést, ha megvallom és elhagyom. Megbánom, megvallom és elhagyom. Amen. Isten kész megbocsátani, nem erről van szó. De a Biblia azt mondja, hogy utolsó napokban a gonosz szellemek és a rossz lelkiismeret indítására emberek ilyen tanácsokat kezdenek adni, és ezeket fogják népszerűsíteni. De Isten, ne feledjük el, ő nem változott meg, ő áldás alá akar helyezni téged, és lehetséges áldott és kiteljesedett kapcsolatban lenni, még akkor is, ha elrontottad. Akkor is, ha sok hibát elkövettél az életedben eddig, én rengeteg hibát elkövettem a feleségemmel együtt, Istenék életünkben, de most azt tudom mondani, Isten megajándékozott bennünket egy újjal, és úgy tudtunk összeásodni már, hogy Isten bocsánatát, kegyelmét elvettük, és egy kiteljesedett életünk van, és azt is hadd mondjam nektek, hogy nem vágjuk egymás fejéhez soha az, hogy mi volt régen. Tényleg, a régi elmúlt, és egy új jött létre. Isten kegyelmét élvezzük, és kaptuk, egy új életünk van Krisztusban. Ez egy csodálatos dolog. A másik pedig egy zaklatott, fájdalmakkal teli, öngyilkosság kísérletekkel teli, kínlódásos dolog volt. És visszagondolok, hogy milyen lelkiállapotban voltam abban az időszakban, miközben kívülről sikeres, meg tele pénzzel, meg minden módon úgy látszott, hogy milyen sikeres vagyok. Belül pedig rengeteg feszültség, úgy visszaemlékeztem rá, mennyi fájdalom, mennyi feszültség, mennyi szenvedés volt a bensőmben. Most pedig békességem van a szívemben, örvendezés van a szívemben, az Isten ajándéképpen. Akkor azt mondom, hogy én inkább Istenre akarok hallgatni. Mert én azt nem akarom, amit akkor éltem a szexuális elkülönítésben, a kicsapongásban, a saját kívánságaim szerint való életben. Az ige tehát ellenállásra hív bennünket, akik ismerjük már az Urat. Azt mondja Péter apostol az 1 Péter 5-8-9-ben, legyetek tehát józanok. Vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte keresve kitjen el, álljatok ellen a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések tennek be testvéréteken a világban. Ez volt a második dolog. Harmadik dolog, a 19-es versben olvassuk, hogy férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, vagy kipellengérezni is lehet fordítani, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Na nézzük ezt a helyzetet. Férje József, tehát ez is mutatja itt az ige, hogy már egyes párokat is hívtak férjnek és feleségnek, mert ilyen erős volt ez a jegybenjárás, egyességi kapcsolat, ilyen erősen gondolkodtak róla, így is nevezi az igét. Ezért ige őket már egyes párként, férjnek és feleségnek. Józsefre azt mondja az ige, hogy igaz ember volt, azaz az igazságra, a jogosságra, a méltányosságra, a tisztességre, a pártatlanságra, az illendő dolgokra, a pontosságra, az igazságosságra, a kötelességtudatra, az illemtudásra, a becsületességre, a tisztességre, Isten jogrendjéhez való igazodásra utal ez a kifejezést. Ilyen ember volt ez a József, amit minősít a Szentírás. A törvény szerint, amikor megtudta, hogy Mária az ő jegyese, áldott állapotban van, hát ugye gondoljatok bele, hogy amikor egy fiatal ember tudja, hogy a jegyesét nem érintette, tehát nem feküdt le vele, szexuális kapcsolatok nem volt, és látja, hogy növekszik a pocak, hát mire gondol? Hogy valaki más volt. Gondolj bele, becsapott. Szerettem, megbíztam benne. És van valaki más az életében. Hazugság volt az egész. Az a kapcsolat, amely mi éltünk, ez egy hazugság volt. Ez iszonyú lehetett azért Józsefnek ezt az egész helyzetet átélni, mint igaz ember. Aki akart az Isten jogszerűségéhez, jogossághoz ragaszkodni, és tudta, hogy a jogszerű az egyik módon, hogy amit a 5 Mózes 22-20-21-ben olvasunk. De ha igaz volt a vád, és a lány nem volt szűz, akkor vigyék a lányt apja házának bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mivel gyaláltatott követett el Izraelben azzal, hogy paráználkodott apja házában. Így takaríts ki a gonoszt magad köréből. Vagy másik, az 5 Mózes 22-23-24, ha valaki a városban találkozik egy jegybenjáró szűzlánnyal és vele hál, vigyék ki mindkettőjüket, nyilván a lány jóvágyásával, vigyék ki mindkettőjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzék őket halálra. A lányt azért, mert nem kiáltott a városban, a férfi pedig azért, mert erőszakoskodott, és erőszakosságot követett el más asszonyán, ugye jegyesén, már itt asszonynak mondja, így takaríts ki a gonosz magad köréből. Nos, vívódik József, és arra dönt, hogy akármit is tett Mária, ő szereti. Nem akarja, hogy meghalljon. Szóval milyen ember volt az a József? Nem egy törvénykező ember volt, megérti az Isten kegyelmét. Azt mondja, hogy akarok esélyt adni Máriának, hogy megtérjen, bűnbocsánatot kapjon, de nem tudom azt már fölvállalni, hogy együtt éljek vele, hisz másnak a gyermekét hordja a méhében. De nem törvénykezem, nem az indulat fűti Józsefet, ezt szeretném, hogy a törvénykezésben az indulat van. De mivel az ő lelkiismerete tiszta volt, nem volt megbélyegzett, Isten kegyelme volt ő rajta, ezért nem kövezmeget kiált Máriára, hanem azt kutatja, azon gondolkodik, hogy hogyan lehet az Isten jogszerűségében megmenteni Mária életét. És akkor így gondolja az 5 Mózes 24.1 alapján, Isten jogszerűségében, ha valaki feleség vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, és adja azt az asszony kezébe, és küldje el házából. Fölvállalja a felelősséget. Azt mondja, rendben van. Az én felelősségem az, hogy elengedjem ezt a lányt, Isten előtt ezt tudom megtenni. Ezért azt mondja, hogy elvállalom, hogy én találtam benne valamit, ami nekem nem volt kedvemre való. Nem jött össze, elbocsátom. Menjen vissza apja házába, de megmentem az életét. Jézus erre a vállásra vonatkozóan a következőt mondja a Máté evangélium 19. fejezet 8. versében. Jézus így válaszolt nekik, akik a vállással kapcsolatban kérdezik, Mózes szívete keménysége miatt engedte meg, hogy az 5 Mózes 24.1-ben, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdettől fogva nem így volt. József esetében nem a szívkeménységéről van szó, hanem éppen az irgalomról és a kegyelemről van szó. Tehát ő nem azért bocsátotta el a feleségét, mert nem volt kedvére való, hanem egyszer meg akarta menteni az életét, de azt nem tudta fölvállalni, hogy hazugság volt eddig az egész kapcsolat. Ami érthető. Tehát, hogyha a bizalom megbomlik egy kapcsolatban, akkor annak vége. Tehát amikor egy kapcsolatban, egy egyességben vagy egy házasságban már a bizalmatlanság üti fel fejét, szokták mondani, ezt megette már a fele. Tehát ha azon tépelődünk, hogy mikor, kit hívtál fel a telefonodon, miért beszéltél azzal, miért csináltad ezt, hát az egy pokol. Nem hiába mondják, ugye a féltékenységű zöldszemű szörnyetek, ami démonikus megnyilvánása utal, hisz ölni tud a féltékenység egyébként, mint ahogy Debrecenben nem régen történt, tudjátok, annak a lánynak a halála, akit a volt partnere több készúrásra megölt, aztán saját orkát vágta el, és ő is meghalt. Brutális, tehát ilyen démoni megnyomások jöhetnek ki egy féltékenységből. Tehát nem, egy kapcsolat nem fog működni, amikor a bizalom megbomlik. Tehát nyilván Józsefnek nem volt más választása, többé bízni nem tudott Máriában, de kereste a módját annak, hogy hogyan tudja megmenteni az ő életét. A válással kapcsolatban Isten azt mondja, hogy nem egy alternatíva, hanem ez egy bűn. És ha bárki kényszerül a válásra, az nem a legjobb megoldás. És az is egy bűn, és azt is meg kell bánni, és abból is Isten kegyelmével lehet kijönni. Aztán a 20. verstől, ha nézitek az igéket, a 23-as versig, következőt olvassuk, ez a 4. pontunk, ez első a elbocsátás, a 3. pont az elbocsátás kérdése volt, akkor mondom az elsőt, az első Jézus Krisztus születése, a második a jegyesség kérdése, a harmadik az elbocsátás kérdése, a negyedik pedig az Isten kijelentése és terve téma. A 20. verstől 23-asig ez áll itt. Amikor azonban Ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelen neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez Jézusnak, ugye héberül Jesuának, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, íme szűz fog a méhében, fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Nos, ahogy angyalt küld az Isten Máriához, hogy Mária megértse ezt a természetfeletti dolgot, ami vele történik, hisz azért, bocs, tehát hölgyekhez beszélek. Te tudod, hogy semmi dolgod nem volt férfival, aztán azt veszed észre, hogy menstruációs problémáid vannak, és a pocakod nő, de nem a hamburgertől. Azért, hát biztos aggódni kezdesz, tehát ugye négy orvos azt, hogy valami bajod van, és azért útra kimutatja, hogy ott van egy élet, akkor azért összezavarosz, nem? Tehát ez normális. Tehát még mielőtt ezt megtette volna azért Máriával Isten, azért felkészíti, és mivel természetfeletti dologról van szó, természetfeletti szintű kinyilatkoztatást kap, tehát a mennyből jön el egy angyal, méghozzá egy legfőbb angyal, aki azt mondja, a Biblia Isten orcáját látja, Gábriel jön el, és jelenti be az Isten tervének kibontakozását, a mesiás eljövetelét, Jeshua, Jézus, azaz a szabadító születését és fogantatását. És mondja Máriának: Mária, Isten hatalma fog téged beárnyékolni, és méhedben a te petesejtedet, Isten szelleme indítja, petesejtedben Isten szelleme indítja el a növekedést és az élet folyamatának a fejlődését. A Teremtő Isten logosza, szava kimegy most, és megterménykedik a bensődet, és születni fog tőled a Mesiás, a Jézus, Krisztus. Nos, ilyen kaliberű kijelentése van szüksége Józsefnek is, hisz természete szinte nem érthette. És Isten nem mondja Józsefnek: József, te el akarod küldeni Máriát? Mindjárt megy a pokolba. Hanem teljesen azt látod, hogy Isten abszolút megérti Józsefet. Tehát Isten nem mondja, hogy Józsefet, hogy gondolkodhatsz így? Tehát teljesen érti Isten, hogy József nem is gondolkodhat másképpen. Mert itt egy természetfeletti szintű dologról van szó. Ő az ember értelme szerint, amit ő hite szerint be tud fogadni, ezt nem tud elképzelni, mert azért nem mindennapos történet az, hogy valaki a Szentlélektől fogad. Tehát akkor sem, előtte sem, és azóta sem. Ezért az Isten kegyelme szintén jön, és elküldi az ő angyalát, aki Isten orcája előtt áll, és látja az Istent, hogy elbeszélje Józsefnek, hogy figyelj, ne félj, ne aggódj. Gondoltam benne, azért sok sírással teli éjszaka lehetett ez azért Józsefnek, mert szerette ezt a lányt. Tehát ő nem úgy adta fel ezt a kapcsolatot, hogy jön a másik. Tehát nem erről volt szó, ő elkötelezett volt. Ő valóban azért jegyezte el Máriát, mert ő úgy gondolta, hogy örökre. Tehát ő lesz a felesége, együtt fogják leélni az életüket, gyermekeket nevelnek, ő ácsként dolgozik, csinálja meg a kis székecskéket, a kis bölcsőt, és ő készült az életre. Hogy ő mint apa, mint zsidó férfi. A zsidó férfi, amikor házasodott, azt arra tett fogadást, hogy én vállalom, hogy gondoskodni fogok rólad. És mindazt, amit a eltartásodra szükséges, én előteremtem. Ez az eskütétel, a fogadalomtétel szövegéhez hozzátartott a zsidóknál. Tehát József, mikor készül a házasságra, akkor ő fölvállalja Máriát, és fölvállalja azt, amit a családdal jár. De nem akarta eldobni, és elhagyni őt. Természetesen a mai világban ez azért nem működhet így, mert a társadalom berendezkedése és rendje természetellenes. Tehát ma nincs a munkának olyan tekintélye és tisztelete az anyagi jövedelem szempontjából, mint ami akkor volt. Tehát akkor egy ács el tudta tartani a családját. Tehát keresett annyit, hogy föl tudta nevelni a gyerekeit, és tudta finanszírozni a tanítást és mindent, ami a család eltartása szükséges volt. Sajnos ebből is látszik, mennyire romlott társadalmi viszonyok között élünk, és mennyire nem az Isten törvénye szerint élünk, mennyire a kifosztás, a kizsigerelés, és mennyire a család ellenes gondolkodásmód folyik mai társadalomban, mert sajnos azt lehet mondani, hogy ma egy fizetésből szinte lehetetlen az, hogy mindent fizes, tankönyvet vegyél, fizes be a kaját a menzán, vegyél billetet, és sok mindent. Tehát egy vákumon, egy szükség van arra, hogy az is dolgozzanak, tanuljanak, szakmát szerezzenek, és nyilván abban kiteljesedjenek. Jelzem azt, hogy valaki kiteljesedik a szakmájában, vagy a végzettségében, az nem istenellenes dolog, hogyha nőkről beszélünk sem, hisz azért látjuk, hogy volt a proféták, és sok minden, amivel foglalkoztak a nők, de alapvetően Isten terve azért az, hogy a családi tűzhely őrzésével és a családi kapcsolatok melegségével az asszony volt megbízva, és ez más nem tehette meg. Nos, hogy mekkorát változtak a viszonyok, azért ezt látjuk mi is ebből. Tehát Isten elküldi az angyalt, és bejelenti, és egyértelművé teszi József számára, hogy jegyese tisztaságban van, ami vele történt, a legcsodálatosabb dolog történt vele, a mesiást várjátok. Azért hadd mondjam nektek, hogy a zsidó gondolkodás módon akkor is, és állítólag sokáig megvolt az, hogy láttak egy kegyes családot, akkor azt mondták róluk, hogy igazán megérdemelnék, hogy a mesiás náluk szülessen meg. Tehát volt egy ilyen váradalom azért, hogy az a megtiszteltetés fogja érni ezt a családot, mert szeretik az Istent, és szent életet élnek, és hogy az Urat szolgálják, hogy azt mondják róluk, na, ez a család olyan, hogy na, ők megérdemelnék, hogy ott szülessen meg a mesiás. Na, de hát ugye egyik se gondolta, hogy ez így fog történni, tehát erre nem számítottak, és József se számított, végülis a legnagyobb megtiszteltetés történt velük, a mesiást várták, és ő lehetett a nevelőapja, Isten őt választotta ki arra, hogy a gyermek Jézus, csecsemő Jézusról gondoskodjon, előteremtse a család szükségeit, és a nevelésében, felselkedésében eszköze legyen az Istennek. És így lett az, hogy a Szentlélektől fogant természetfeletti módon az Isten fia, de emberi testben jött el, az emberi születése Mária méhében való fogantatása, a természetfeletti, a Szentlélektől fogant, és egyese József nevelő apja lett az Isten fiának. Aztán elhangzik itt is, hogy Dávid fia fontosnak tartja Józseffel kapcsolatban megemlíteni Máté, hogy Dávid fia, ezzel kapcsolatban már ugye beszéltünk, hogy üzen az evangélista, hogy egy profécia teljesedik be most is. Tehát Dávidnak tett ígéret teljesedik be abban, hogy József az apja a földi területen, tehát a származása a testi értelemben Jézusnak a Dávidhoz nyúlik vissza, és veszőszajrat kisei gyökeréből, törzsökéből, ahogy mondja a profécia, és a király uralom pedig Dávid házában örökkévaló, és uralom növekedésének pedig nem lesz vége Dávid trónján. Tehát egy figyelmet hív föl. Aztán a Szentlélektől fogantatással kapcsolatosan még következőt hoznám, Ézsaiás könyve 7. fejezet 14. része, amely ezen események előtt 700 esztendővel egy profétai kinyilatkoztatás. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, Imánuelnek nevezik. Azaz egy szűz fogan a méhében, és fiút fog szülni. Úgy lett, hogy Isten előre megmondta, megtörtént, beteljesedik egy másik profécia Jézussal, a mesiással kapcsolatosan. Aztán az Imánuel név egy nagyon kedves név, Imánuel, ez a héber gyökere ennek a szónak, azt mondja, hogy velünk az Isten. Hát ez egy fantasztikus dolog. Azt jelenti, hogy az Isten lejött a mennyből, és fölvállalt bennünket. Nem csak letekintett a mennyből, hanem leszállt a földre, közénk jött, jelezve azt, hogy veletek vagyok. Itt vagyok közöttetek, vállallak titeket. Olyanná lettem testi értelemben, mint egy közületek. Mindent vállalok, amint ti vala is keresztül mehettek ebben a föld életben. Vállallak titeket. Ezért mondja Jézus, és én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Én vagyok Imánuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Egy mély közvetlen kapcsolat. Aztán József engedelmességéről olvasunk a 24.-25. versekben. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el. Nagyon megindító ennek az embernek a szíve, hogy annyira örül neki, hogy akkor mégse csalt meg. Akkor mégis az ő az én feleségem. Fel kell azonnal megy. Hó, drágám, jaj, de szeretlek. És akkor összeházasodnak, és felvállalja így ezt az egész dolgot. Bár azt látjuk, hogy az agyával nem érti. Tehát se Mária, se ő nem érti. Jönnek a profétai szavak, tudod, és mondják, hogy forgatta az ő szívében. Tehát eltárolta, de tehát annyira az emberi természetes elme szintje fölötti eseményekről van szó, de ennek a Józsefnek a cselekedetei mögött a hite van, nem az agya. Tehát ő egyrészt mutatja az ő elkötelezettségét ebben a jegyességben, a szeretetét Mária felé, és a szeretetét Isten felé. És ezt a hitet elindul, felvállalja. És azért egy zsidó férfitől az, hogy nem érintette addig, óriási dolog, ugyanis hadd idézzem, és hadd emlékeztessetéket arra, hogy hadd tárjam elétek azt, hogy Izraelben válók volt az, ha valamelyik asszony szexuálisan megtartóztatta magát a férjétől. De aki megvonta a szexuális kapcsolatot, és nem volt ebben engedelmes a férjének, nem adta magát ebbe a kapcsolatba, az válók volt Izraelben. Tehát hogy elképzelhetetlen volt az, hogy egy zsidó lány, aki házasság köt, az pusztán plátói kapcsolatra, vagy ilyen cuki, aranyos olyanok, vagy mint a testvérek úgy élünk együtt kapcsolatra, amilyen maraságot írnak már ilyen nőklapja, meg ilyen sötétséggel teljes újságokban. Éppen nem régen jött ott egy ilyen hír, hogy azt mondta egyik hölgy, hogy most már olyan szintre van a mi kapcsolatunk, hogy már nem is vagyunk szexuális kapcsolatban, mert már nincs is szükségünk, megszületett a gyerekünk, és minden a gyerek. Persze, ugye az anyucinak, amikor odabúj a gyereke hozzá, és megsimogatja, neki a testi érintése kapcsolatosan úgy betölti az ő érzelmi szükségeit. Szegény apuka meg rúgdos az ajtó félfát szerintem, és kínlódik. És akkor anyuka meg azt hiszi, hogy milyen nagy dolgot cselekedett, hogy már milyen tiszta és plátói az ő kapcsolatuk. És erre írja egy 40-valány éves hölgy, hogy évekig úgy éltek együtt a férjével, hogy milyen aranyos kis, mint a két aranyos kis testvérke úgy éltek, és nem volt ilyen kapcsolatuk, és úgy gondolta, hogy ó, milyen szuper a kapcsolatuk. Aztán ránézett egyszer évek után az egyik kollégája, egyik férfi kollégája, elöntötte a tűz, megcsalta a férjét, és mikor ez kiderült, férjének már évek óta van viszonya az ő szeretőjével, és azt mondja, mi eljátszottuk az aranyos kis cuki testvéri kapcsolatot. Ez egy nagy marhaság. Tehát az, hogy József nem érinti a Máriát, addig, amíg meg nem szüli Jézust, az önmegtartóztatásnak és tehát a tiszteletnek, Isten tiszteletnek óriási dolga volt, de őrültség azt gondolni, hogy nem volt szexuális kapcsolatok utána. Tehát, hogy Mária ugye abszolút szüzességéről, hogy ilyen plátói kapcsolatban, tehát egy zsidó gondolkodásmód szerint ez elképzelhetetlen. Mert minden normális gondolkodásmód szerint elképzelhetetlen. Ezen kívül pedig a Biblia világosan görög nyelvből egyértelműen kivehető módon Jézusnak nem unokatestvéreiről beszél, hanem beszél arról, hogy Jézusnak voltak lány és fiú testvérei. Nyilván ebben az értelemben féltestvérei voltak, hisz Józseftől és Máriától születtek, ebben az értelemben az anyáról voltak neki ugye testvérei, de egyértelmű volt, hogy ugye társadalmi gondolkodásmód szerint ezek testvérei voltak, hisz ugye nem nagyon gondolom értették azt, hogy figyelj, ez azt mondja, első gyereket a Szentlélektől kapta. Tehát ugye, szerintem ugye biztos nem ez volt a társasági fő téma, amikor elmentek Józsefékhez, csak ugye mindig furcsa volt ez a Jézus, ez a gyerek olyanokat mondott, meg kérdezett, hogy lehet a rokonok ismerősök, és így csodálkoztak, mint a papok, tudjátok, mikor a írásokhoz leült 12 évesen Jézus, egyébként 12 éveskor az jelentős korszak, tehát valószínűleg akkor olvasott föl az írásokból Jézus. Tehát ugye a beavatásnak volt, egyik szertartása volt, és még ott maradt egy pár napig, hogy beszélgessen a tudósokkal, és mondta, olyanokat kérdezett tőlük, hogy leesett az álluk, tehát elszórakoztat őket egy három napig, míg a szülei keresték. Tehát világosan kell látnotok, hogy Mária szűz volt, tiszta volt és szent volt, így fogant a Szentlélektől a méhében. József kegyes ember volt, nem egy vallásos, törvénykező ember volt. Az Isten kegyelmét értő, szeretetteljes, Isten szerető ember volt, aki kegyelemből élt. És ebből a kegyelmes szívből azt kereste, hogy mentheti meg az ő kedvesét. Érthető volt a reakció, és Isten ezt a reakciót nem dorgálja, nem kritizálja, hanem átsegít őt, ugyanúgy, mint Máriát az ő kegyelméből, és megendékezze őket a történelem lecsorása ajándékával. Ők lehetnek Jézusnak a szülei, abban az értelemben ugye, hogy a Istentől született Jézus. És az is egyértelmű, hogy volt szexuális kapcsolatuk Jézus születése után, melyből gyermekek születtek, mert ez a normális. Tehát Isten igével, Isten eredeti tervés rendelésével teljesen ellentétes lenne az, ha az Istentől ajándékba adott testi és szexuális kapcsolatot megvonta volna ettől házaspártól, akit példaként akarjunk adni. Értitek? Ez lehetetlen. Ilyen nem létezik. És ezt csak mondom, az ilyen emberek hiszik el, ez a fiatal 21-4 éves anyuka, aki ő betölti ugye a gyerekének a pelenkázása meg az időtöltés. Szegény férje meg ugye keres, amit akar, és ő elhiszi, hogy milyen boldog a férje mellette. Hát boldog lehet, ha megtalálta a testi kapcsolatban a kielégülés való máshol, a szomszédban, vagy a munkatársnőjével. Tehát legyünk józanok a gondolkodásmódban, legyünk tiszták és szentek, legyen a házasság szentsége előttünk és gondolkodásmódunkban a bibliai értékek szerint, de éljünk azzal az áldással a házasságban, amelyet Isten adott, hogy kiteljesedjen a házasságunk szellemi értelemben, lelki értelemben és testi értelemben, és éljük meg az Isten kegyelmét, ne egy ítélkező emberek legyünk, hanem próbáljuk megérteni az Istent, amit nem is értünk. Kérünk kijelentést, figyeljünk oda az Úrra, és keressük az emberek megmentésének lehetőségét, és ne az elvesztésének lehetőségét, de ne legyünk a bűnt szőnyeg alá söprők, mondjuk a bűn bűnnek, s hirdessünk kegyelmet a megtérőnek. Amen. Amen.